Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani András. Bő két hete tart már a földrengés sorozat a görög Santorini sziget közelében, és a tudósok mostanra tudni vélik, mi lehet a földmozgás hátterében. Kocsonya Zoltán beszélgetett Harangi Szabolcs vulkanológussal, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával.
Még mindig veszélyhelyzet van, és ez el fog tartani azt hiszem még jó néhány hétig. A földrengések száma csökken némileg, ez azt jelenti, hogy átlagosan az a kb. 200-250 földrengésről most lement elmúlt egy-két napban 100-ra. Azért hozzáteszem, hogy ezek csak a kettes magnitudonál nagyobb földrengések, de azért ez nem azt jelenti, hogy na már látjuk a alagút végén a fényt, és lassan vége lesz. Mert a helyzet az, hogy most már körvonalazódik az, hogy mi áll emögött a földrengés mögött.
És mi áll emögött?
Pénteken volt egy nagyon furcsa földrengés mintázat, ami úgy tűnik, hogy a magma mozgásra utaló jelek szoktak lenni. Ez egy folyamatos, egy-másfél órán keresztül tartó földrengés volt, és nem sokkal később ki is jött a görög szakemberektől az egy új magyarázat. Ugye azt látni kell azt, hogy a tudomány arra mekkora nagy szükség van, hogy tudományos adatokon alapulva hogyan lehet értelmezni egy ilyen eseményt, és most is ez történt. Két hét kellett ahhoz, hogy feldolgozzák a tudományos adatokat, és ebben nagyon sok szakember részt vett. És ennek az eredménye az, hogy nagy valószínűséggel a földkéreg mélyebb részén magma nyomul a térség alatt, és hogy miért teljesen új ez az esemény, azért, mert ez nem a meglévő vulkánok alatt történik, nem Santorini alatt, nem Colombo alatt, hanem attól még északkeletre Anhidrosz szigete alatt történik ez a felnyomulás, és okoz földrengéseket, tehát ahogy nyomul fel a magma, akkor a felette lévő szilárd kőzettestet elmozdítja, és hát el is tudja mozdítani, mert rengeteg olyan vetőzóna van, olyan gyengeségi zóna van, amely mentén a kőzettestek el tudnak mozogni. Na most az, hogy mi fog történni, ugye azt is lehet látni, hogyha erről van szó, tehát magma mozog a földkéregben, most kb. 10-20 km mélységben, akkor két dolog lehetséges, vagy ez a magmás test ott meg fog szilárdulni, ez a jobb eset, akkor nem lesz vulkánkitörés, vagy pedig elkezd fölfele mozogni. Na most ezt, hogy mi történik, és mi fog történni, ezt a földrengés mintázatok, tehát a földrengéseknek a szeizmogramon megjelenő jelei alapján azért tudjuk követni, de ami nagyon fontos, hogy egy vulkánkitörés előtt nem feltétlenül felerősödni fognak a földrengések, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy lecsengenek a földrengések, és lesz néhány nap, amikor alig lesz néhány földrengés, és utána jöhet a magma a felszínre. Ezt tapasztaltuk 2021-ben La Palmán, 2011-ben El Hierón, Izlandon is, tehát az, hogy most már körvonalazódik az, hogy mi áll emögött a teljesen újszerű esemény mögött, így jobban tudjuk előre jelezni is, hogy mi várható.
Több mint 10 000 embert kellett ebből a körzetből kitelepíteni, és hát nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy bár most még ez nem a turista szezon, de hát azért Santorini egy igazi turista paradicsom. Mire lehet számítani a következő időszakban?
Hát én azt mondom, hogy ez egy óriási szerencse, hogy ez ebben az időszakban történt, hogyha ez nyáron zajlik, akkor az elképzelhetetlen, hogy mekkora káoszt okozott volna. Én azt gondolom, hogy ezt a vészhelyzeti állapotot még fenn kell tartani még jó néhány hétig, és akkor már lehet látni azt, hogy ez miben fog kicsúcsosodni, ez az erős földrengés zaj, hogy ez tényleg le fog csengeni és abba marad, vagy pedig valami olyan újjal kell számolni, mint például adott esetben ennek van egy kis valószínűsége, hogy a magma akár a felszíre is jöhet, hogy ez hogyan is fog zajlani. Tehát jelenleg azt kell mondani, hogy még figyelni kell tovább az eseményeket. Azért most is volt 4-esnél nagyobb magnitúdú földrengés, tehát ez még mindig fennáll ez a vészhelyzet, és én azt gondolom, hogy ez még néhány hétig ez így is lesz. Ami nagyon fontos lenne, és az most ezek a következtetések, magyarázatok is felhívják erre a figyelmet, a folyamatos megfigyelés, adatgyűjtés, nincsenek megfelelő műszerek még kint. Itt ezen a területen ráadásul víz alatt van, tehát igazán nehéz tesztelni azt is, hogy magma jön föl, amit általában a felszín emelkedéssel szoktunk tesztelni, és akkor látjuk azt, hogy például most izlandi Reykjanes szélszigeten zajlik, hogy emelkedik a felszín, bármikor elindulhatott vulkánkitörés, és nincsenek ott földrengések. Tehát igazán ez egy olyan jel, ami alapján tudnánk erre következtetni, de itt tengervíz alatt zajlik minden, nem lehet észlelni ezeket a felszínemelkedési mozgásokat. Most telepítettek ki olyan szenzorokat, ami alapján remélhetőleg várhatunk valamilyen jelet erre, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kellene oda egy olyan folyamatos megfigyelés biztosító obszervatórium, ami ez eset is bizonyítja, hogy tud olyan adatokat szolgáltatni alapján pontosítani lehet az előjelzést.
Szigma, a holnap világa.
Minden idők legmelegebb januárja után aszályos útja az országot, ezért alig van víz a talajban. Herceg Zsolt összeállítása.
Az ország nagy részén egy évszaknyi víz hiányzik a talajból, mondta az Inforádióban Fehér Balázs meteorológus, a Hungaromet munkatársa.
A téli csapadék az messze elmarad az ilyenkor szokásostól. A téli hónapokban általában 30-40 mm között szokott lenni országos átlagban a csapadékmennyiség. Ehhez képest most a talajban novembertől januárig helyenként 90 mm-es csapadék hiány van, tehát azt lehet mondani, hogy az ország nagy részén egy évszaknyi csapadék hiányzik a talajból. Ez azért probléma, mert a téli csapadék az segíti általában a talajok feltöltődését vízzel, hogyha ez elmarad, az előre fogja jelezni az év során, hogy aszály lesz. Úrra lenne szükség, mivel ha elkezd olvadni a hó, az szép lassan szivárog be a talajba, és hatékonyabban tudja a talaj felvenni ezt a csapadékot, vagy ezt a vizet, mint hogyha egyszerre nagy mennyiség zúdulna le.
Az erdők talajából is nagyon sok víz hiányzik. Mészáros Pétert, a Pilisi Park erdőzéje szóvivőjét hallják.
2022-ben volt egy rendkívüli mértékű aszály, akkor tavasszal, illetve nyáron is alig volt csapadékunk. Pont ebben az évben kollégáink még az év elején idős bükkfákat jelöltek ki arra, hogy még hosszú ideig a területen maradjanak. Itt 130-150 éves egyedekről beszélünk Budapest határában. Azt tapasztaltuk így a tavalyi év folyamán, amikor visszamentünk a területre, hogy szinte az összes olyan fát, amit kijelöltünk, hogy még hosszú ideig ott maradjanak a területen, érintette ez a rendkívüli aszály, méghozzá úgy, hogy először a csúcsuk száradt el, majd sajnos két év alatt sok helyen a törzs le is dobta a kérget, tehát teljes mértékig elszáradtak. Tehát nekünk erdészeknek is nagyon komoly feladatot generál a klímaváltozás, főleg a tekintetben, hogy hogyan tud az erdő megmaradni erdőnek, tehát egy adott erdőterületen megmaradhasson fával történő borítottság.
A Pilisi Park erdőnek dolgozó szakértők szerint 2050-re a pesti oldalon megszűnhetnek az zárt erdők, és a helyüket sztyeppszerű környezet foglalhatja el, ezért az ottani fák megmentéséért még sokat kell tenni, például a fajok lecserélésével, mondta az Inforádióban Mészáros Péter, a Pilisi Park erdő ZRT szóvivője.
Szigma, a holnap világa.
Egyre többször érik el Magyarországot a Szaharából induló porviharok, és ezek negatív hatással vannak a napelemek működésére. Erre figyelmeztetnek a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatói, akik a Pannon Egyetemmel közösen az előrejelzés lehetőségeit is megvizsgálták. Herceg Zsolt kérdezte Varga Györgyöt, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát.
A Földünknek a sivatagi-félsivatagi területein nagy mennyiségben képződnek a szélsőséges időjárási viszonyok miatt is, a kőzetaprózó hatások miatt is, illetve magának a talajtakarónak a hiánya miatt is ezek a nagyon apró szemű, finom, ásványi törmelékes szemcsék, melyeket a növényzet sem köt meg, ezért nagyon könnyen szállíthatóvá válik a szélnek. Ezek a szemcsék, ezek annyira aprók, hogy a maguknál a jól ismert homok szemcséknél is kisebbek, ezek az úgy lenyomatunkba bőven beleférnek. Évente több milliárd tonnányi ásványi port szállítanak el a sivatagi-félsivatagi területekről a globális légköri rendszerhez kapcsolódó szelek, és ezek olykor több ezer kilométeres távolságra is elszállítódnak. A legnagyobb forrás terület az a Szahara térségében található, és innen az Atlanti-óceán irányába, a Közel-Kelet irányába, és viszonylag gyakran Európa irányába is nagy mennyiségű por szállítódik el.
Itt egy természetes jelenségről van szó, amelynek káros hatásai vannak?
Ez egy abszolút természetes jelenség, amelynek káros hatásai kapcsán azért óvatosan fogalmaznék, hiszen ez egy évmilliók óta folyamatban lévő jelenség. Ennek köszönhetjük egyáltalán, hogy a földközi tenger térségében például ott vannak azok a vörös színű talajok, hiszen azok nem a mészkőből képződtek, hanem a kiülepedett szaharai por is jelentős mennyiségben hozzájárult ehhez, illetve az óceánokban is számos olyan tápanyag kerül ezekről a sivatagi-félsivatagi térségekből, amelyek nélkül az óceán ökoszisztémák sem tudnának oly mértékben fennmaradni, mint ahogy ma látjuk őket. Ezek teljes mértékben természetes anyagból állnak, jellemzően kvarcból, földpátokból, kalcitból, dolomitból, agyagásványokból, amelyeket szerte itt is talajainkban mindenhol megtalálhatunk.
Önök most azt kutatták, hogy a szahrai pornak milyen hatása van a napenergia termelésre, konkrétan a napelemekre. Mire jutottak?
Napenergia termelés ugye a fenntartható fejlődési célok miatt kiemelt jelentőségű Európában, illetve szerte a világon, és Magyarországon is ennek egy teljes mértékű penetrációját látjuk a megújuló energiák keretében, a mi energiamixünkben is jelentős szerepet játszanak ezek az időjárás függő megújulók. És éppen abból kifolyólag, hogy időjárás függők, például, hogyha felhős az ég, akkor sokkal kisebb az a besugárzás mennyiség, ami eléri ezeket a napelempaneleket, akkor ez bizony hektikusan tud változni akár napról napra, vagy óráról órára is. A rendszerirányítónak, illetve az összes az ágazatban jelenlévő szervezetnek ezt viszonylag jól kéne tudnia, hogy mikor is mennyit fognak termelni a napelemek, akár egy napra előre is, hiszen a termelésnek és a fogyasztásnak egy teljes mértékű egyensúlyára van szükség, hiszen nagy mennyiségben még sajnos nem tudjuk a villamos energiát tárolni. Így a rendszerben nincs meg az a puffer, ami ezt a kiegyenlítést szolgálná. Olykor-olykor, amikor hirtelen besötétedik mondjuk az ég, akkor a gázturbinás erőműveket kell gyorsan beindítanunk, amelyeknek azért a karbonlábnyom az sokkal rosszabb, illetve olykor-olykor sokkal drágábban is tudnak termelni.
A szaharai por konkrétan a napelemekkel mit művel?
Mi a kutatásunkban elsősorban nem a napelemek felületére kiülepedett poranyagra voltunk kíváncsiak, melyek amúgy szintén jelentős hatásúak tudnak lenni. Mi elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy magának a légköri pornak a besugárzásra vonatkozóan milyen szerepe van. Tehát annak a pornak, ami a légkörbe van, amelyen keresztül át kell jutni a napsugaraknak. Hiszen ez önmagában is szabad szemmel láthatóan megjelenik a légkörben, hiszen ilyenkor, amikor rendkívül sok por anyag van fölöttünk, akkor láthatóan elhomályosul az a szép kék égszín, egy sárgás, világos, barnás árnyalatot vesz át. Ez érződik a napelemes termelésben is. És ami különösen érdekes volt a mi kutatásainkban, hogy nem ez a közvetlen besugárzás módosító hatás volt a jelentős, hanem sokkal inkább az, hogy ezek az apró porszemcsék felőképződési folyamatokban is jelentős szerepet játszanak. Ezek azok a szemcsék, amelyeken keresztül kialakulnak maguk a felhők, illetve a magasabb légkörben a jégkristályok, és ez további besugárzás csökkenést tud okozni. És sajnos az előrejelző modellek ezt már végképp nem veszik figyelembe.
Ez azt jelenti, hogy a szaharai por miatt egész egyszerűen kevesebb napfény jut el a napelemekig?
Igen, ez pontosan ezt jelenti, hogy kevesebb napsugárzás éri a napelempanelek felületét, közvetlenül amiatt, hogy kevesebb napsugárzás jut át a por miatt, illetve amiatt is, hogy sokkal nagyobb és kiterjedtebb a felhőtakaró.
Az energiatermelésben rendkívül fontos a tervezés. Meg lehet azt oldani, hogy előre jelezzék a szaharai por érkezését és a szaharai por által okozott hatás mértékét?
Kutatásainkban erre is kíváncsiak voltunk, és igen, előre lehet jelezni. Egy 2-3 napos előrejelzés az én meglátásom szerint az nagyon jól működik. Erre vonatkozóan a mediterrán térségben már évek óta folynak kutatások a modellek fejlesztésére. A porterjedésre vonatkozóan nagyon pontosan működnek ezek a modellek. Ténylegesen 3 napra előre lehet mondani, hogy megérkezik a poranyag. Arra vonatkozóan viszont, hogy ez konkrétan mekkora mértékű termelés kiesést fog okozni, ott még nagyon sok a bizonytalanság, hiszen attól függően, hogy milyen magasságban érkezik ez a poranyag, illetve hogy egyáltalán ténylegesen az különböző ásványi szemcséknek milyen a részaránya benne, mekkorák ezek a szemcsék, milyen alakúak, hogy az ásványos összetételét tekintve milyenek, ebben még nagyfokú bizonytalanság van.
Egyre több ilyen szaharai porviharral kell számolni a közeljövőben, vagy akár már a jelenben is?
Az elmúlt mintegy egy évtizedben a szaharai porviharos események gyakorisága és intenzitása rendkívüli módon megnőtt Európa szerte, és ez különösen jól látszik egyébként Közép-Európában, hazánk területén is. Évente akár 10-15 szaharai porviharos eseménnyel is találkozhatunk, míg korábban ennek a száma a 80-as, 90-es években évente 2-3 volt. Ez egy drasztikus növekedés. Mindennek a hátterében, a mi vizsgálataink alapján, a recens éghajlatváltozás következtében átalakuló légköri áramlási folyamatok állnak.
Szigma, a holnap világa.
Kína megkezdte bolygóvédelmi erők toborzását, ezzel egy időben kiderült, kockázatbecslések alapján 2032-ben egy aszteroida becsapódhat a Földbe. Ennek elkerülésére ugyanakkor már létezik kipróbált módszer, mondta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Kocsonya Zoltán beszélgetett Szabó Norton Olivérrel.
A két esemény igazából véletlen egybeesés. Tehát valóban van most egy olyan kis bolygó, aminek van 2% esély arra, hogy 2032-ben becsapódjon. Ez azt jelenti, hogy 98% eséllyel elmegy majd mellettünk. És ettől részben függetlenül csak pont időben egybeesve Kína elkezdte a saját bolygóvédelmi irodájának a felfejlesztését. A nagy űrügynökségeknek mind van ilyen. Nekünk európaiaknak is van, a NASA-nak is van már ilyen alegysége.
Hogy kell ezt elképzelnünk? Mit érthetünk az hogy bolygóvédelmi egység vagy bolygóvédelmi erők?
Ezeknek a csoportoknak a feladata az, hogy felfedezzék és utána monitorozzák az esetleg ránk veszélyes kis bolygókat, és hogyha bebizonyosodik valamiről, hogy tényleg felénk tart, akkor esetleg egy ilyen küldetést ki tudjanak dolgozni, ami eltérítheti utána az aszteroidát.
Ennek mi lehet a módszere vagy a módszertana, hogy letérítsenek a pályájáról egy aszteroidát?
Amit már ki is próbáltunk módszer, az gyakorlatilag az, hogy nekiütközünk, és ezzel egy picikét arrébb lehet lökni. Ezt 2022-ben az amerikai űrügynökség már ki is próbálta, és Kínának is indul 2027-ben egy hasonló küldetése. Néhány évvel ezelőtt, tehát 22-ben egy nagyjából 170 méteres kis bolygót sikerült eltéríteni egy próba keretei között. A mostani veszélyesnek ítélt kis bolygó 54 méteres nagyjából, tehát kisebb, úgyhogy megvan a technológiánk arra, hogy az ilyesfajta kis bolygókat ártalmatlanítsuk.
Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Kína bolygóvédelmi erőket toboroz, de mit érthetünk jelen esetben a toborzás szó alatt? Hogyan zajlik egy ilyen toborzás?
Igazából, mint bármiféle álláshirdetés, tehát most kifejezetten olyan fiatalokat várnak, valamiért kitétel 30 év alatt, akik természettudományos vagy mérnöki háttérből érkeznek, fontos náluk a hazafiasság, hiszen itt a nemzetet is meg kell védeni Kína esetében, és igazából ennyi gyakorlatilag be lehet adni bárkinek a jelentkezését, ahogyan például egyébként az Európai Ügynökségnek is éppen most van a toborzási időszaka, tehát hozzájuk is lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné bolygót védeni, akkor itt a lehetőség, nem kell Kínába utazni hozzá.
De ha már Kínáról beszélgetünk, ugye gyakran elhangzik az, hogy zajlik egyfajta űrverseny, és ebben az űrversenyben Kína is egyre markánsabban részt vesz. Leírható az, hogy mik ezen a téren mondjuk Kína ambíciói?
Egyértelműen Kína egy új nagy hatalommal lépett el, ugye saját űrállomásuk van, tervezik ők is a holdra lépést 2030 előtt. A Mars küldetései kifejezetten fejlettek, szeretnék még idén elindítani azt a küldetést, mivel kőzeteket hoznának vissza a Marsról először a történelem során, és szerintem 40-50 éven belül ők is mindenféleképpen szeretnék emberrel is megvetni a lábukat a Marson, tehát nagyon ambíciózusak a kínai tervek is, abszolút párba lehet állítani a nyugati elképzelésekkel.
Sigma, a holnap világa.
Hangrobbanás nélkül lépi át a hangsebességet az a repülőgép, amelyet már többször is sikerrel tesztelt a Boom Supersonic nevű amerikai cég. A szakértő szerint ez a fejlesztés forradalmasíthatja a hosszú távú repülést, de nem most, hanem 30 év múlva. Herceg Zsolt kérdezte Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját.
Ez valóban szenzációs. Arra eddig nem volt példa, hogy egy légijármű úgy tudja átlépni a hangsebességet, hogy hangrobbanás nem járt vele. Még azzal együtt sem, hogy egyébként a vadászrepülő fejlesztésekben elég sokáig eljutottak a mérnökök, csak ugye a vadászrepülőknél a hangrobbanás az azért nem egy kardinális kérdés, mert kellően magasan repülnek ahhoz, hogy ez ne legyen zavaró, illetőleg amikor harcászati célból történik mindez, akkor ugye nem számít az, hogy mennyire zavarják a polgári lakosságot, mert hiszen a vadászgépet azért fejlesztik, hogy védje az államoknak a szuverenitását, integritását. Ilyen módon, hogyha harci cselekményhez szükséges a hangrobbanás, akkor azt a polgári lakosság el kell, hogy viselje.
Ez az új repülőgép legalábbis a teszt alapján azt tudja, amit a Concorde nem tudott, és ami a Concorde-nak részben a bukását okozta?
Igenis, meg nem is. Valóban az egy szenzációs dolog, hogy egy légijármű át tudja lépni a hangsebességet a hangrobbanás kísérő jelensége nélkül. Ugyanakkor ez a tesztrepülő jelen pillanatban egy olyan légijármű, amiben 3 fő személyzet kap helyet. Ilyen módon nem érdemes a Concorde-hoz hasonlítani, hiszen a Concorde elvitt azért 102 utast meg 3 pilótát.
Ami azt jelenti, hogy még messze vagyunk attól, hogy utasszállításra alkalmas repülőgépet alkossanak, olyat, amely szuperszónikus sebességet ér el a hangrobbanás jelensége zaja nélkül.
Minimum 3 évtized, mire ebből lesz utasszállító prototípus. Ugyanakkor ennek a gépnek a jelentősége tényleg az, hogy a hatóságoknak és az állami szerveknek azt az általános hozzáállását meg tudja változtatni, hogy a lakott területek és a kontinensek fölött nem szabad hangsebesség fölé gyorsítani egy repülőgépet. És ami miatt ez tényleg szenzáció, meg tényleg előremutató, az az, hogy azért, hogyha beleképzeljük magunkat abba, hogy mi történne akkor, hogy a légi közlekedésben rendszeresítenénk olyan járműveket, amelyek a hangsebességnél gyorsabban képesek repülni, akkor a jelenlegi repülési időket elméletben legalábbis le lehetne felezni. Ennek nyilván lennének környezetvédelmi szempontjai, meg sokféle szempontja lenne, meg az még egy fennálló kérdés maradna, hogy egyébként lehetne ezeket a repülőgépeket gazdaságosan üzemeltetni, magyarul az utazók tudnának-e annyi pénzt fizetni, mint amennyibe a repülőgépek üzemeltetése kerül. Egy légijármű esetében a repülőgépek vételárába bele van kalkulálva a fejlesztéseknek a gigantikus költségei is, tehát ez messze nem olyan egyszerű képlet, hogy ezt ma meg tudjuk ítélni, de az minden esetre biztos, hogy ezzel legalábbis tudományos értelemben és mérnöki értelemben egy nagyot lépett előre a repülőgép fejlesztés.
Ha előre nézünk erre a 3 évtizedre, akkor egyébként a folyamatok arra felé tartanak, hogy piaci igény van erre, vagy lesz erre, magyarul érdemes ebbe belefektetni, hogy ebből utasszállító repülőgép legyen?
Tekintettel arra, hogy a hosszú légi utak rendkívüli módon igénybe veszik a szervezetet, piaci igény az mindig lesz. Az a kérdés, hogy képes lesz-e a technológia olyan szintre hozni ezt a fejlesztést, amellyel tömegek számára elérhetővé válik a nagysebességű repülés.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.